Csubon. Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
Jó reggelt kívánok! A Hajnaltáj mikrofonjánál a szerkesztő műsorvezető Kulik Bence köszönti Önöket. 2026. június 7-én vasárnap a Róbertek ünneplik névnapjukat. 1654-ben pont ezen a napon koronázták meg 14. Lajost, a franciák uralkodóját, a napkirályt. És hogy mivel készülünk mai adásunkban? Lezajlott a 14. vajdasági vágta Szabadkán.
Elég magasra tettük a lécet, hogy tényleg csak olyan lovak jöhettek már az első naptól kezdve, amelyiknek pedigréje volt, származási lapja.
Utána már országszerte vízre kerültek az amatőr evezősök hajói.
Rendszeresen elmegyünk hétvégente nyaranta hosszabb túrákra. Nyilván ott alvóssal visszük a sátrainkat, az összes felszerelésünket. Tábort verünk, aztán tovább indulunk.
Ezekről is szólunk ma 17:30 előtt. E-mail címünk hajnaltajkukac@mtva.hu. Véget ért a 14. vajdasági vágta Szabadkán, melynek idén is a szabadkai lóversenypálya adott otthont. A rangos megmérettetésen mintegy 20 lovas és ló állt rajthoz. A legjobb teljesítményt nyújtó versenyzők kivívták a jogot arra, hogy vajdaságot képviseljék a majd Szilvásváradon megrendezett nemzeti vágtán. Pető Attila és Lajkó Anett riportja következik.
Az ünnepélyes megnyitót követően az előfutamokkal vette kezdetét a 14. vajdasági vágta. A selejtezők során 3 előfutamot rendeztek, amelyek győztesei, valamint az első futam második helyezettje jutott be a döntőbe. A fináléban a legjobbak mérik össze tudásukat és gyorsaságukat, hogy eldöntsék, ki hódítja el az idei vajdasági vágta győztesének járó címet. Tóbiá Zsuzsanna, a Dórián lovasa, az első előfutam első helyezettje.
Izgultam, de tudtam, hogy a ló jó, viszont nem ismertem, mert egyszerültem rajta ezelőtt, de viszont tavaly megnyerte a nemzeti vágtát, így bíztam benne.
Pasalia Kira, Temerin lovasa, az első előfutam második helyezettje.
Én úgy állok hozzá, hogy én teljesen nyugodt vagyok, és akkor, hogy a ló is átvegy ezt az én nyugodtságomat, mert szándék egy kicsit izgálga természetű ló, és úgy érzem, hogy sikerült egy kicsit átadnom az én nyugalmamból neki most.
Koncz Dorottya, Bács Feketehely lovasa, a harmadik előfutam első helyezettje.
Nagyon fáradt vagyok, kemény ellenfelem volt, meg kellett, hogy küzdjék egy kicsit a győzelemért, de nagyon örülök, hogy én is a döntőbe kerültünk.
A vágtán az előfutamok mellett számos kísérő program is várta az érdeklődőket. A közönség többek között a parasztvágtát, a szabadkai vágtát, a Pásztor István emlékfutamot, a csikós bemutatót, valamint fogadhajtó, ügető és római kori lovas bemutatókat is megtekinthetett. A vajdasági lovasok évek óta kiemelkedően szerepelnek a nemzeti vágtán. Tavaly például Magyar Kanizsa színeiben indult a verseny győztese. Ezek a sikerek ahhoz is hozzájárultak, hogy az elmúlt években vajdaság szerte egyre több család kezdjen minőségi lótenyésztéssel foglalkozni. Emelte ki Bunfort Tivadar főszervező.
Nagyon büszke vagyok egyébként erre, hogy a külhoni magyar közösségekből egyedül a vajdaságinak sikerült 4 alkalommal elhozni az első díjat a nemzeti vágtáról. Én ezt annak tudom be, hogy mi a szervezőtársaimmal 14 évvel ezelőtt elég magasra tettük a lécet, hogy tényleg csak olyan lovak jöhettek már az első naptól kezdve, amelyiknek pedigréje volt, származási lapja.
Az idei vajdasági vágta egyik újdonsága, hogy a rendezvény támogatói között első alkalommal szerepel a Pásztor István Alapítvány. Az alapítvány pénzdíjat ajánlott fel a Pásztor István emlékfutam, valamint a Kishuszár vágta legeredményesebb résztvevői számára. A 14. vajdasági vágtát Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke nyitotta meg.
Egy újabb bizonyítéka annak, hogy az, ami érvényes a sportban, az érvényes a politikában, érvényes a közéletben, és mindez érvényes az életben is. Hiszen mi igent mondunk a hagyományra, igent mondunk a közösségre, igent mondunk az összetartozásra, az összefogásra, az együttműködésre, és nemet mondunk a széthúzásra és a veszekedésre. A vajdasági vágta immár 14. esztendeje az egyik legjókedvűbb, legtömegesebb, legtöbb embert vonzó rendezvénye nem csak Szabadkának, hanem egész vajdaságnak.
A kis huszár vágta győztese Orom lett, Vajda annak okosan elnevű lovával magabiztos versenyzéssel szerezte meg az első helyet. Győzelmével kvalifikálta magát az idei Szilvásváradon megrendezendő nemzeti vágtára, ahol vajdaság színeiben állhat rajthoz.
Mi nemrég kezdtünk együtt dolgozni, de annyi idő alatt szerintem nagyon jól össze tudtunk szokni. Bár igaz, hogy keveset tudtunk ugye együtt tölteni időket és együtt lovagolni, de annyi idő alatt nagyon összebarátkoztunk, és én is próbálkoztam, és hogy látszik a ló is.
A vajdasági vágta döntőit Topolya lovasa, Kisutcai Miklós és My Boy Merlin nevű lova nyerte meg. A páros ezzel megvédett címét, hiszen tavaly is ők hódították el a fődíjat. Ennek köszönhetően idén is részt vesznek a Szilvásváradon megrendezendő nemzeti vágtán.
Nagyon izgultam a döntő előtt, mivel tudtam, hogy Vajka nemzeti vágta nyerő, és hogy kemény ellenfél lesz. És ugyanúgy csapattársamból Konzorotja, Hűség nevű lovával. Hát ő is tudtam, hogy erős lesz, úgyhogy ez a döntő nagyon szoros volt, nagyon izgultam. Kicsit nekem könnyebb előfutamon volt, ami igaz, és hát így tudtam egy kicsit spórolni, őnekik mindkettőknek keményebb előfutamuk volt, és hát így szerintem ez is egy picit belesegített a mai győzelembe.
A futamok mellett a szabadkai lóversenypályára látogatókat kirakodóvásár, gyermekprogramok és főzőverseny is várta.
Fiúka bányából címmel indít geokirándulást a Túra Jó június 13-án az Ajkai Csingervölgybe. A sétán bejárják a pár éve még nyüzsgő alsócsingeri bányatelepet, ahol belépnek az immár lelakott épületekbe, és közben újra átélhetik egy vájár hétköznapját az ék és a kalapács segítségével. Az érdeklődők megtudhatják többek között, hogy mit keresett Széchenyi a Bakonyban, hogy került a világ első kriptongyára Csingerbe, valamint hányféleképpen lehetett lejutni a bányába. Felszegi Csaba riportja következik.
Fiúka bányából geosétánk Ajka mellett, Ajka Csingerben, ahol bánya, kolónia élt. Nem kevés ideig, 136 éven keresztül termelték ki a szenet. Hát ezt már múlt időben mondtam nem véletlenül, hiszen 2004-ben megszűnt Ajka Csingerben az Ármint bányából is a kitermelés. Hát ez mindenképpen azt gondolom, hogy már ad egy apropót arra, hogy megemlékezzünk róla, de rögtön hozzámondom, hogy nem egy emléksétá, hogy szomorúan ballagunk, bányászlámpát lobogtatva vagy víve a kezünkbe, hanem ez azért egy, legyen egy ünneplés is, legyen egy megemlékezés, legyen szórakoztatva tanulás is, hogy végigjárjuk az ék és kalapács vonzásában a bányászok egykori hétköznapjait, beszélünk az ünnepnapokról, bemegyünk a negyedik Károly kápolnába, ahol természetesen Szent Borbála oltár fogad minket, a bányászok tüzérek védőszentjéről is beszélgetünk, de ami miatt szerintem a Fiúka bányából sétánk több szempontból is érdekes lehet, az az urbex jellege, a vezetett urbex jellege, ami azt jelenti, hogy bemegyünk a csillerakodó állomásba és a mentőállomásba is.
Egyébként a környéken lévő most felújított kriptongyár is része a sétának?
Kriptongyárat kívülről látogatjuk csak, de tervben van a jövőben, mert most a felújítási munkálatok már szépen haladnak, és ha ünnepélyesen átadják, akkor tudunk majd mi is kapcsolódni a kriptongyár látogatásához. Csak a kriptongyárhoz hozzá kell tennünk, hogy most már ez egy multifunkcionális, kulturális látogatóhely lesz, kiállító helyként működik, tehát érdekes nekünk, meg nagyon, nagyon fontos és jó, hogy folytatódik a történet, de hogy ne essünk ki mi az ipari történetünkből, lehet, hogy ez egy fakultatív programként fogjuk ajánlani.
De hát bányamúzeum is van, mint tudjuk, Ajkán, ugye ahhoz is kapcsolódnak?
A bányászati múzeumhoz is természetesen kapcsolódunk. A Túra Jó örökbe is fogadott egy bányászati mozdonyt. Az Ajkai Bányászati Múzeum szabadtéri kiállítóhelye a skanzen, Magyarország első ipari skanzenje. És mivel már akkor futott a Fiúk a bányából sétánk, valahogy kötelességünknek is éreztük, és ez minden területen igaz, hogy ne csak kivegyünk a rendszerből, hanem mi az, amit vissza tudunk tenni, civil szervezeteket segítünk, könyvet írunk, kinatán felemelőt építettünk, itt pedig örökbe fogadtunk egy mozdony. Tehát mindenképpen nem része a sétánknak a Bányászati Múzeum megtekintése, de mindig ajánljuk, a honlapunkon is fönt van, hogy aki rászánja a napot, az a séta után akár folytassa, és ajánljuk, és fontosnak tartjuk mondani és reklámozni, hogy a Bányászati Múzeum megtekintésével lesz még teljesebb a kép.
Ezek ilyen ipari séták, lehet így fogalmazni?
Nem minden sétánk ipari séta, de valóban azt hiszem, hogy ez a fő fókuszunk, igen, hogy az egykor népszerű, dinamikus, működő ipari, illetve katonai területeket valamennyire újból fókuszba, újból reflektorfénybe hozzuk.
Ez egy nagy divat, ez is nagyon izgalmas dolog, azt gondolom.
Igen, igen, azt gondolom, hogy felértékelődik a múlt, és fontos ezzel megismerkedni, nem csak nekünk, akik már azért erről többet hallottunk, hanem a felnövekvő ifjúságnak is.
Hiszen látjuk a múltat, illetve olyan titokzatos helyekre juthatunk be, amelyeket igazából földi halandó nem nagyon láthatott.
Hát nálunk ez a lényeg. Tehát szokták kérdezni, hogy megyünk-e XY múzeumba. Mehetünk, tehát én nagyon szívesen elmegyek, de a legtöbb múzeumban a múzeum saját munkatársai vezetnek. Ezek a múzeumok nyitvatartással rendelkeznek, az ember megnézi, oda megy és meglátogatja. Tehát nekünk nem ez a dolgunk, nekünk ami inkább feladatunk, hogy helyeket nyissunk meg, nyissunk ki, tegyük lehetővé a bemenetet, elérhetővé tegyük, ami jelenleg nem annyira ismert.
És akkor hasznos információ a végére, hol lehet tájékozódni a részletekről?
Honlapunk a turajo.hu, ahol tényleg a főoldalon naptárszerűen az összes séta, alkalom, dátummal, részletekkel, tudnivalókkal, egyéb információkkal elérhető, és az online regisztrációval várjuk a jelentkezést.
Belföldi turizmus alatt szerencsére ma már nem csak a Balatont és a fővárost értjük, hanem egyre többször a zalai és a szatmári kis települések épített és természeti értékeit is. A magyar turisták egyre többször a csöndet és a kikapcsolódást keresik, amit a legtöbb esetben a környéken meg is találnak. A szatmári turisztikai szervezetek Nagyarban a több ezer rózsatövet számláló Lubi kastélyban gyűltek össze egy tanácskozásra, hogy megbeszéljék a falusi turizmusban rejlő további lehetőségeket. Ott járt Zsoldos Barnabás is.
Szabolcs-Szatmár Bereg megyében a falusi turizmusról Nagyarban a gyönyörű Lubi kastélyban egy tanácskozás után beszélgetek Frankó Pál, az országos szervezet vezetője. Ha országos kitekintéssel kezdjük, akkor hol tartunk? Lehet olyat mondani, hogy az ország nyugati régiója erősebb, a keletinek van hova fejlődni, hogyan fogalmazza meg az országos elnök úr?
Én azt gondolom, hogy senkinek nincs szégyenkezni valójában a gyönyörű országban, ebben a gyönyörű megyében, ezen a gyönyörű helyen, meg aztán pláne nem. Ilyen különbséget nem lehet tenni. Talán az a szerencséje Magyarországnak, hogy remek adottságokkal rendelkezik az ország bármely régiója. Remek emberek lakják, és ezek különböznek egymástól. És ez a lényeg, a sokszínűség, hiszen ebben a gyönyörű rózsakertben, vagy éppen Zalában, vagy az Őrségben, ha járunk, mind-mind a maga nemében egy gyönyörű táj, ahová a turisták elmennek, visszamennek, vagy éppen az országot bejárják. Ez nagyon fontos. Ehhez kapcsolódik még a szálláshelyekhez az a szíves látás, vendéglátás, amivel minket is így személyesen most fogadtak, na ugyanígy várjuk mi a vendégeket az ország bármelyik részében.
Ki tudjuk használni ezeket az előnyöket, adottságokat, vagy annyira természetes számunkra, hogy ebben nem is látunk akkora nagy lehetőséget.
No, itt azért sok tanulnivalónk van ebben a témában, azt gondolom, hiszen amit mi természetesnek érzünk helyben, az nagyon sokszor egy külföldi számára egy olyan kincs, amit fel kell neki kínálni, hiszen nem is tud róla. Ebben nagyon sok tanulnivalónk van egymástól, az Európai Uniós kollégától, meg a világban, a turizmus szakmában nagyon sok tanulnivaló van, hogy a helyi értékeinket, amit, ahogy a riporter úr is mondta, szinte már számukra természetes. Ezt el kell mondani, hogy ez nem természetes a világ bármely pontján, szóval ebben rengeteg tanulnivalónk van. A turizmus nagyon gyorsan változó szolgáltatás és szexuális, szóval a tanulás az nem egyszeri dolog, hanem az egy folyamatos tevékenység kell, hogy legyen a legkisebb faluban is.
Akik ezzel foglalkoznak, ne csak saját maguk kis portáján belül gondolkodjanak, ha úgy van, akkor kínálják a szomszéd lehetőségét is, vagy fogjanak össze, gondolkodjanak együtt.
Így van, ez egy nagyon fontos dolog is, hogy ez úgy hangzott, hogy a saját egót egy kicsit fel kell adni ebben az esetben, és annak érdekében, hogy a vendég jól érezze magát, az összefogás, a komplex turisztikai terméknek az összeállítása és kínálata, az nagyon fontos, ebben nagyon sok tanulnivalónk van. Nem olyan régen vagyunk mi a ebben a piacgazdaságnak nevezett környezetben, hogy ezt megtanulhattuk volna, meg hát jó szemmel kell járni a világot, és akkor ezeket észre kell venni, hogy hogyan csinálják mások.
A francia példát hozott, és a mellettem ülőnek súgtam, hogy de hát ők több száz éve csinálják ezt, mi pedig ugye mindig újra kezdünk mindent.
Igen, a Franciaország az nekem egy személyes példám, hogy pontosan ezt láttam, amit említettem is, hogy felismerve az, hogy a közös érdek, hogy a vendég jól érezze magát, és ha jól érzi magát, akkor szívesebben költ, és ha szívesebben költ, akkor boldogabban fogunk élni vidéken is, Szabolcsban, a Veregben, nem csak Budapest, meg nagyváros kiváltsága a turizmus, sőt azt gondolom, hogy az igazi turizmus az inkább vidéken érhető el.
Országos kitekintést már hallottuk, Szabolcs-Szatmár Beregvár megyében mi a helyzet? Muhari Zoltán, a megyei szövetség elnöke.
Tulajdonképp 3 éve vagyok a falusi turizmus Szabolcs-Szatmár vármegyei elnöke. Azzal a céllal és vehemenciával álltam bele, hogy Frankó Pál országos elnök úr is teszi dolgát, és nagy öröm számomra, hogy az országos szövetség folyamatosan követi nyomon a mi tevékenységünket. Mi a megyét úgy tudjuk jól képviselni, a megyei vendéglátókat, szálláshelyeket, ha tudjuk a trendeket, és figyelembe vesszük azt, hogy országosan is mi a divatos most, és merre kellene menni. Ezek a konferenciák egyébként, ami most vagyunk, és ezen a konferencián nagyon sok tanulnivaló volt, de tulajdonképpen ami a legfontosabb, hogy a tagság azon rész, aki elfogadta erre a meghívást, többnyire vendégházak tulajdonosai új dolgokat hallanak, amit beépítenek a saját tevékenységükbe.
Merre lehet a kiutat keresni? Milyen lehetőségek vannak, vagy mit lehet hallani, akik ide érkeznek, mit kívánnak?
Több rétegű a célcsoportunk, aki a falusi turizmusban keresi a kikapcsolódás lehetőségét, többnyire családok vagy baráti társaságok. Ezeknek az embereknek egy része igényli azt, hogy programot adjunk nekik, és ez egy lehetőség, hogy programbővítéssel vagy programkínálattal aktívabbá tegyük az itt létüket. Egy jelentős részük viszont nem kívánkozik támaszra, saját maga keresi föl a különféle oldalakon a látnivalókat is, maga tervezi meg a program. Én jó magam polgármesterként is működök ugye a kis településünkön Panyolán. Mi abból indultunk ki, hogy összefogásban van a erő. Az önkormányzat például mai nap is 12 KTM kerékpárt adott kölcsön azoknak, akik a falunkba a vendégszállót foglaltak el, és keresték a lehetőséget. És a Beregi kört most egy 12 fős csapat bejárja, bekerekezi, és én azt gondolom, hogy ők biztos, hogy visszatérnek majd hozzánk, hiszen tudom jó, hogy a vendéglátójuk nagyon-nagyon precíz és vendégszerető, és az élmény, amit kapnak a önkormányzat kerékpárján keresztül, az pedig szerintem magáé fog beszélni. Az tény és való, hogy az aktív turizmus ma már Magyarországon eléggé elterjedt, nálunk élvezhetik a vendégek, hiszen kenukat is tudunk bérbe adni, és a Festői Tiszán, vagy épp a Túrfolyón el tudnak tölteni 1-2 napot, úgyhogy esetleg másnap pedig biciklire pattannak, és a középkori templomokat tekintik meg.
Már országszerte vízre kerültek az amatőr evezősök hajói, így a több mint 50 éve működő száz halombattai Dunai Flotilla csónakházában is megélénkült az élet. A remek idő és a víz szeretete időst és fiatalt egyaránt a hajókba csábít, és a túrák egy életre szóló élménnyel ajándékozzák meg a résztvevőket. Tarnóczi László kettcsinálója következik.
Családi lapátolásban vannak. Anyukát kérdezem, vízi sportok mire tanítják a gyerekeket?
Kitartásra, fegyelemre, odafigyelésre, és leginkább egymásra figyelésre is. Ugye mi mindig családilag vagyunk benne együtt a vízben, és ott nagyon fontos, hogy figyeljünk egymásra.
A Dunai Flotilla Egyesület elnöke Tóth Ákos.
Amikor még gyerekként bekerültem ebbe a vízitúra világában, akkor bizonyott a újonctól az evezősön keresztül matróz, kapitány, egészen a flotilla parancsnokig volt mindenféle.
Mit jelentett önöknek a Duna, és mit jelent ma?
Máskor is, mindig is, most is ugyanazt jelenti. Kimegyünk a szabadba barátokkal, jól érezzük magunkat, gyönyörködünk a természetbe, élvezzük, hogy csöndben a természet hangjaival együtt haladunk, sátorozunk, tábortűz, főzünk.
Egyesületi hajókkal, vagy kinek-kinek saját hajója van?
Komoly hajóparkja van az egyesületnek, hogy senkinek nem kell saját hajóval rendelkeznie. Klasszikus, régi, ifjúsági vizitúrás hajóink vannak. Hát nálunk még van 4 darab őrsi csónak, ami használható, futóképes. Tehát ez egy nagyon régi korszaknak az utolsó darabjait még őrizgetjük. Én azt gondolom, hogy ezekből az őrsi csónakokból, ami épült, az utolsó éppen nálunk van, ami 2000-ben készült el. Próbálunk nagyon odafigyelve, szakszerűen javítgatni, hogy ne műgyanta alá kerüljön a régi fahajó, hanem a fa szerkezetek kijavítva eredeti állapotban őrizzük meg őket.
Mekkora túrákat tesznek meg, és milyen rendszerességgel?
Amikor kezdtem én, akkor heti egy alkalommal mentünk a Dunára, aztán később heti két napot szerveztünk, rendszeresen elmegyünk hétvégente, nyaranta, hosszabb túrákra, egészen a két hetesig is. Nyilván ott alvóssal visszük a sátrainkat, az összes felszerelésünket, tábort verünk, aztán tovább indulunk.
Felelezni és vissza.
És indulhattok!
Bár most azért az utóbbi időben látható, hogy egyre több a rövidebb, akár egynapos túra, vagy a hosszú hétvége. Előfordul most már azért sokszor, hogy nem ott alvós, ilyen napközis, nyári tábor jellegű dolog, de ettől az élmény majdnem ugyanaz. Nyilván az esti kalandok maradnak el, annak a varázsa.
Egy ilyen digitális generációt is be tudnak vonni a hajóba? Ott nyilván mind a két kézre szükség van, le kell tenni a telefont. Hajlandóak erre fiatalok?
A fiatalok igen. Legalábbis én nekem ez a tapasztalatom. Viszont az, hogy digitális a világ, ezt meg nagyon jól használjuk, mert pont ezen keresztül tudjuk megmutatni, hogy merre járunk, mit csinálunk, akár anyukát megnyugtatni, hogy még azt is túléltük, amikor két hétre eltűntünk. De gyerekek érdekesek, hogy sokszor mondják, hogy csak a telefon van a kezükbe, és nem teszik le. Hát ez nem egészen így van. Ha van valami klassz programjuk, jól érzik magukat, akkor nem találják meg a telefont. Szerintem ez egy intőjel annak, aki programot szervez. Ha a gyerek kezébe ott a telefon, akkor elkezdett unatkozni, és ő leköti magát, előkapja a telefonját, és onnan szerez információt, élményt, impulzust.
Ha motorosok lennének, széles utat kívánnék, mit kívánnak a biciklizők egymásnak?
Hát furcsa módon jó szelet, bár ez valószínűleg a nagy hajósoktól jön, a vitorlás hajók idejéből, de mégiscsak mi jó szelet szoktunk egymásnak kívánni.
Akkor ezt kívánom önnek.
Köszönjük szépen.
Kedves hallgatóink, hamarosan rövid hírek következnek, utána pedig folytatjuk a Hajnaltáj műsorát.
5 óra 30 perc, jó reggelt kívánok, a szerkesztő Jávor Miklós, a bemondó Garomi Zsuzsa. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky, az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Közben kiderült az is, hogy az orosz elnök elutasította ukrán kollégája kezdeményezését, és nem lesz személyes találkozó Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszky között. Ismét fenntartói engedély nélkül fogadhatnak adományokat a gyermekotthonok, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Miklós beszámolt arról is, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság hamarosan a civil szervezetekkel közösen dolgozza ki az önkénteskedés, az adományozás, valamint a gyerekek részvételével zajló események kereteit. Idén 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon programhoz. A Magyar Fürdőszövetség akciójában a következő 2 hétben élményszerű tanulással, játékos programokkal várják a diákokat. A program célja, hogy az iskolai oktatást áthelyezzék a fürdők területére, megkönnyítve ezzel a vakációig hátralévő néhány napot. Futóverseny miatt változott a közlekedés a Városliget környékén, az előkészületek miatt már tegnap lezárták a Zichy Mihály utat, ma délelőtt a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszán sem közlekedhetnek az autósok. Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb az északi középhegységben és az Alpugalja térségében lehet elszórtan zápor, zivatar, többfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 26-30, késő este 18-24 fok között alakul. Kedves hallgatóink, 5:30 múlt 2 perccel.
Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! A Hajnaltáj mikrofonjánál a szerkesztő műsorvezető Kulik Bence köszönti Önöket. Most következzen néhány ajánlat műsorunk második félórájából. Beérett az eper, ám a termelőknek évről évre egyre nagyobb gondot okoz az időjárás.
Május 1-én volt nálunk egy -3,3 fokos éjszakai hideg. Egy-két óra osztát kibírt volna, de így nem.
Utána, mióta ember az ember, azóta egy igazi tortúra a gyerekeket gyümölcs és zöldségevésre bírni.
Nem titkolt célja a program megálmodóinak, hogy a gyerekeken keresztül eljussunk a felnőttekhez, hiszen belegondolunk, hogy otthon azért van egy családi szokásrend, hogy mit fogyasztanak.
Ezekről is szótejtünk 6 óráig. Ha írnának nekünk, műsorunk e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu.
Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
Hogyan készítsünk szakszerűen cseresznyecefrét? Hogyan tudjuk kimagozni a gyümölcsöt? Gondot okoz, hogyha a mag a kifőző üstbe kerül? Hallgatói kérdésekre válaszol Somogyi József párlatmester, valamint Szamos László Attila hobbi kertész, aki egyúttal bemutatja a szomolyai fekete cseresznyét, valamint a solymári gömbölyű nevű fajtát is. Bozsik gazda rovata következik.
Cseresznye szefréből elégséges-e a kiforrást követően lepárlás előtt eltávolítani a mahó 90%-át, hogy ne kerüljön bele cián? Esetleg tudna tanácsot adni, hogy valami kis mennyiségű 2-300 literes tétel esetén milyen egyszerű módon vagy olcsó berendezéssel lehet gyorsan eltávolítani a magukat?
A cseresznyéből nem csak cefrét készíthetünk, hanem bort is. Mind a kettő esetben érdemes a magoktól megszabadulni. Ugye ez nagyon sziszifuszi munka, hogyha egyenként ki kellene magozni, ezért azt javasolják a kollégák, hogy csak törjük össze a gyümölcsöt, tehát hogy a teljes gyümölcsöt jól át tudja járni az erjedés, tehát az élesztő gombák ki tudják vonni belőle a cukrot és alkohollá nem esüljön, és ha így megtörtük a gyümölcsöt, vigyázván arra, hogy viszont a magot ne törjük meg, először jön a zajos erjedés. A lényeg az, hogy az erjedés végére a magvak döntő többsége leüllepedik az edény aljára, és akkor nyugodtan leönthetjük róla a felső részt, és akkor nem lesz ezzel semmi gond. Valóban figyelmeztet a szakirodalom arra, és így Somogyi József tanár úr is, hogy a magot ne tegyük bele.
És általában ez a csonthéjasokra érvényes.
Somogyi József, címzetes, főiskolai docens, Párlatszakértő.
A kritikus dolog az akkor van, amikor a cefrébe úgy kerül be a mag, hogy összetörik, megsérül a mag. A törött mag pedig hát különböző ciános vegyületeknek a forrása lehet. A rózsabarasznál, a keserű magvú gyümölcsöknél, ott, hogyha sérült a mag, akkor bemegy a cián. Egy enzimes folyamat végén ciánhidrogén keletkezik, és akkor az bekerül a pálinkába, az pedig hát köztudottan mérgező. Tehát amikor maggal dolgozunk és magot rakunk be, egyre kell vigyázni, hogy épp sérülésmentes magok kerüljenek, akkor nagyon szép dolgokat lehet csinálni.
Tehát akkor például le lehet a somot is szűrni kifőzés előtt, vagy kipréselni?
Igen, amikor ezek a viszonylag kis hústartalmú gyümölcsökről beszélünk, és amikor kierjedt, hát mi ezt annak idején egy magozón keresztül engedtük, azért, hogy a teljes magmennyiség ne kerüljön főzésre, hanem csak egy bizonyos része, mert akkor föllazul, erjedés után nyilván föllazul az egész.
Egy pinceszer védelmét választottuk Szamos László Attilával itt Vértesszőlősen, és most nem a szőlőről, hanem a cseresznyékről beszélünk, mert Szamos úr, amikor katona volt, elmondta nekem, mielőtt még bekapcsoltam volna a készüléket, hogy akkor találkozott Eger térségében a szomolyai fekete cseresznyével.
Hát igen, akkor még nem tudtam, hogy ez szomolyai fekete cseresznye lesz, de ugye ott az utak mentén nagyon sokféle cseresznyefa volt, mikor én soralemmanyi katona voltam, és hát ott lehetett csemegézni, megálltunk, sétálgattunk ugye kimenő alkalmával, és nagyon jókat csemegéztünk, de hát akkor én eldöntöttem, ha leszelek, a civil életben majd megpróbálok fekete cseresznyét is, arpogos mellé beszerezni, illetve telepíteni. Aztán így sikerült egy faiskolai lerakatban a szomolyai feketére rábukkanni, és ezt elültettem akkor a 80-as évek elején, pontosan 82-ben, és azóta gyönyörű szépen dísznik, és folyamatosan terem.
Nagy szél van, de szedtünk egy kis cseresznyét, de ez már az aszalványok világát idézi ilyenkor. Heteken keresztül lehet szedni, és...
Igen, ez így van pontosan, rendkívül elhúzódva érik ez a cseresznye. Még akkor nem annyira nagy az élvezeti érték, amikor a világos piros, mert hát ugye ez kimondottan fekete cseresznye, de ilyenkor már a túlélési stádiumában is nagyon kellemes, élvezhető.
Lekvárt is lehetne készíteni belőle, bort, vagy ugye most már a pálinka főzésben is gondolkodhatunk.
Szerintem is a pálinka főzés lenne a legalkalmasabb már ilyenkor főleg.
Hogyan kell a cseresznye pálinkának való anyagból kiszedni a magot, és hogyan kell kezelni a cefrét?
Könnyen lehetne magvatlanítani, magvától elválni.
Ugye van egy ilyen módszer, hogy fúróra szerelnek olyan kőműves eszközt, mint amivel a csemperagasztót keverik, és el lehet választani a gyümölcshúst a magtól.
Igen, pontosan, igen, ez bevált módszer újabban, és akkor így a magtól meg lehet szépen szabadulni szűrés útján, és ezzel a berendezéssel szépen a magot ki lehet csapatni, ilyenkor már könnyen elválik a hús a magjától, és nagyon szép, nagyon gyönyörű cefrét lehet belőle készíteni, amit ugye aztán utána természetesen vigyázva kell védeni, megfelelő helyen tárolni.
Nem szabad napra tenni.
Igen, pontosan, ez lényeges dolog.
Hát itt mondjuk itt lehetne, ugye itt, ahol a szőlőt is szok terjeszteni, ilyen 20 fokos közegben, az jó lenne.
Hát legjobb lenne neki azért még annál is hűvösebb helyben, jó pincében a kifőzésig itt tárolni a cefrét.
Dr. Brózik Sándor, a magyar cseresznye nemesítés nagyöregje, az ő tájszelekciós munkáját dicséri, mert ő is felfedezte ezt a szomolyai feketét, és végül így került a nemzeti fajta jegyzékre, és így került aztán úgy a faiskolába, hogy Szamos úr is meg tudta vásárolni. Csak úgy, mint a másik fajta, itt bontom az acskót, különleges érték, de ez nem Eger térségéből, hanem Budapest közeléből. Ott is járt Brózik tanár úr, és ott is felfedezett néhány fajtát. És ide is került. Na de ez és melyik, és ez, amiről beszélünk?
Ez a solymári gömbölyű, ez is nagyon-nagyon kellemes, ízű, ízvilágú, ropogós és nagyszemű.
Itt van mellette a germesdorfi óriás is, fölveszi a versenyt a germesdorfi óriással.
Igen, mégsem egyforma a kettő, hát egyértelmű, mivel ugye solymári gömbölyű, az pedig germesdorfi óriás.
Kedves hallgatóink, amennyiben kérdésük van Bozsik gazdától, kérdezzenek bátran. E-mail címünk hajnaltájkukac@mtva.hu. A héten beérett a szamóca a dánszentmiklósi ültetvényeken is. Baróti László kertész egykor 5,5 hektáron termesztett epret, de volt év, hogy a kereskedő semmit nem vett át tőle, és majdnem tönkrement. 6 évvel ezelőtt feleségével aztán bevásárló közösséget szervezett, 10-ére csökkentette az ültetvényét, és mára-már csak a minőségre koncentrálnak. Igaz, ami igaz, az egyre szélsőségesebb időjárás miatt évről évre halmozódnak a veszteségek a családi gazdaságban. Belényi Barbara az egyik ilyen kosárközösséges átadáson járt.
Gyerekek majszolják az epret, ők az előkóstolók.
Tudják, hogy biztos itt jó. Tényleg nagyon-nagyon jó minőségű epret árul.
Mi lesz ebből, srácok?
Megesszük.
Vacsora?
Terve van véve, hogy lesz lekvár, meg tavaly csináltam szörpöt is.
Várták már nagyon a szabad földét? Volt import is, görög, egyre több szamóca jött Romániából, török, spanyol, olasz, aztán jött a magyar fóliasátras.
Igen. Mikor megérkezik az epre, rendszeresen szoktunk vásárolni, de hát nyilván nem olyan, meg a nagyobbik fiam mondta egyszer, hogy anya, csak itt vegyünk, mert annál a bácsinál finom az eper. Ez valahogy édesebb.
Miért kosár közösségben? Miért nem a piacon, vagy miért nem a közelébe vásárló központból?
Mert van gyümölcs, íze a gyümölcsöknek. Másrészt pontos az emberi kapcsolat. Én mindig megpróbálok úgy vásárolni, hogy ismerjem a termelőt. Nagyon sokszor szokott tanácsokat is adni, hogy én a kertben hogyan műveljem a növényeimet, személyes kapcsolat alakul ki.
Árulja el nekem, Baróti László kertész. Hány órát aludt az éjszaka?
Négyet. Egész nyáron. Muszáj.
Kézi munkaerő van?
Igen, Erdélyből vannak itt hivatalosan, nálunk vannak elszállásolva.
Hogy tudja őket megtartani évek óta?
Hát normálisan kell hozzáállni az egészhez.
Idén végre ki lehet azt mondani, hogy jó lesz a termés?
Ez sem igaz sajnos. A fólia sátrakban termesztett szamócák tökéletesek. A szabadföldi szamócáknál a probléma ott kezdődött, hogy május 1-én volt nálunk egy -3,3 fokos éjszakai hideg.
Ez Dán-Szentmiklóson.
Dán-Szentmiklóson, és reggel 7 óráig tartott a fagy. Egy-két óraországot kibírt volna, de így nem. Az egyéves állomány meg se érezte, viszont a két éves állománynak az 50%-a megfagyott.
Közben mutatja nekem képen, hogy hogy néz ki az egyéves ültetvény, térd magasságig ér.
Kicsit följebb, mint a tér.
Ez hogy lehet, hogy ilyen magas?
Napi szinten megkapott minden tápanyagot.
Hiába ilyen gyönyörű, júniusban újat fog ültetni?
Igen.
Tehát nincs két éves szamóca.
Nem lesz többet. Nem bírja a hideget, elfárad a növény.
Gazdaságos ez így?
Hát, kedves, két évesnek a fele megfagyott.
De tavaly se volt jó év. Tavaly előtt különösen nehéz év volt. Találkoztam olyan gazdával, aki már be is zárt idén.
Sajnos az a baj, hogy egyre szélsőségesebb az időjárás. Gyorsan tavaszodik, gyorsan jön a meleg, utána meg jön egy ilyen fagyos időszak, mint a május elsője.
Akkor a szabad földit kell elfelejteni, és inkább fóliasátor az, ami még...
Igen, abban az irányba halad a szamóca termesztés. Én szerintem itt Magyarországon több a fóliás négyzetméterre, mint a szabad földi.
Most, hogy saját kosár közössége van az importeper, vagy a hazai fóliasátra seper az, ami konkurencia.
Egyik sem, nincs olyan konkurencia, hogy megjelent a görög eper 500 forintért, vagy 1000-ért nálunk, vagy 2000-2500 az a szamóca, miénket veszik meg csoport. Azért nem is járunk sehová, ismernek, belefáradtam én annak idején, hogy én piac vagy kereskedő.
Mióta van ez így, hogy önállósodtak?
6 éve.
Előtte egyáltalán nem boldogultak?
5,5 hektár, 55 ezer négyzetméter szamócán volt, és nagyon nehéz volt. Akkoriban még több volt a szabadföldi szamóca. 12 éve volt. Ára alig volt, termesztettem 40 tonna szamócát, és majdnem tökre mentünk.
Ehhez képest most mekkora a terület? Sokkal kisebb?
Nagyon sokkal. Tömegtermesztés volt, most kevesebb terület van, tizede, viszont minőség.
Lesz-e önnek fóliája jövőre?
3 alatt termesztettem, jött a -10 fok, rajta volt a 10 centis hó is, mind a kettőbe szakadt. Ez egy 600 ezer forintos játék volt.
Hogy lesz így jövőre egy kis bevétel, hogy fejlesszen? Azt a fóliasátrat, ami beszakadt, azt
hát,
a kettőt,
most a fóliákról lemondtunk teljesen, újra fogjuk ültetni azt a 30 ezer tőt, ami terem, tehát új ültetvény lesz az egész, és amennyit a jó Isten ad, annyi lesz.
A házaspár is a szamócáért?
Igen, együtt szoktunk jönni, mert ez tényleg friss, mert frissen szedi.
Megesszük.
Majd lehet, hogy már olcsóbb lesz, és akkor majd csinálunk lekvárt is.
Unokáknak elteszünk.
A szülők és a nagyszülők pontosan ismerik azt a szorongást, mennyire nehéz egy gyerekkel gyümölcsöt vagy éppen zöldséget etetni. Felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet népszerűsíteni a gyermekek körében ezeket az alapvető élelmiszereket. Ráadásul sokat halljuk azt, hogy fogyasszunk hazait, de vajon mi számít hazainak? Kobolák Attila az Európai Friss Action rendezvényen járt, ahol Süle Katalina, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke volt az első megszólaló.
Sülle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke a programjuk céljáról számolt be, amely látszólag csak a gyerekeknek szól, de a felnőttek ugyanúgy a célcsoport részét képzik.
Az Európai Friss Akció az első körben a gyermekeket célozza meg, a 6-17 év közötti gyerekeket, de nem titkolt célja a program megálmodóinak, hogy a gyerekeken keresztül eljussunk a felnőttekhez, hiszen ha belegondolunk, hogy otthon azért van egy családi szokássánt, hogy mit fogyasztanak, hogyan alakul ki a családi étkezés, és természetesen az a szülők feladata, a szülők felelőssége, de abban az esetben, hogyha a gyermekek szeretnének valamit megkóstolni, kipróbálni, itt lehetőségük van a program program keretében adott esetben könnyen elkészíthető receptek elsajátítására, megismerésére, és ezt kéri a szülőktől, hát én magam is, mint szülő, a gyerek kívánságát igyekszünk teljesíteni.
És játékosan próbálják a gyerekekkel a zöldségeket és gyümölcsöket megismertetni. Pilisi Csenge vett részt egy kitalálós játékon.
Mi lehet benne, zöldség vagy gyümölcs?
Gyümölcs.
És milyen, de nem belenézni, bele kell szagolni. Milyen gyümölcs lehet benne?
Hagyma.
Igen, nagyon ügyes vagy. Ebbe pedig bele lehet nyúlni. Sikálni, mi az, a zöldség vagy gyümölcs?
Banán.
Nem.
Paprika.
Igen, ügyes vagy.
Ki kellett találni, hogy milyen illatot éreztek?
Gyümölcs sárga volt. És még
kubolka,
hagyma és paprika.
Az online térben is megpróbálják népszerűsíteni a zöldség és gyümölcs fogyasztást. Emiatt két kitalált karakterrel, Frutival és Vegivel animációs kisfilmeket gyártanak, amelyek viccesek és oktató jellegűek.
Ősszel is rengeteg finom zöldség és gyümölcs terem, szőlő, szilva, alma, mogyoró, poréhagyma, sárgarépa, körte, sütőtök.
Hey, és itt is van egy.
Egy micsoda?
Hát egy tökfej, különleges tökféle, még vicceket is mond. Na, gyere vissza!
Fruti, Vegi, ők az előző évek rendezvényein ott voltak, most is útra kelnek.
Oktató videókban lehet tanulni a zöldségekről, gyümölcsökről. Hogyha ismerik a gyermekek az adott zöldséget, gyümölcsöt, akkor szívesebben megeszik utána?
Igen, ezt az elmúlt évek tapasztalatai bizton mondatják velünk, hogy igen, azok a zöldségek, gyümölcsök, amik egy-egy rendezvény során, adott esetben egy főzés során felhasználásra kerültek, következő programon a visszatérő gyerekek jelzik, hogy ezt ismerik, tudják, mondtam otthon anyának, készítsük el közösen.
Idén nyáron milyen zöldségekből, gyümölcsökből válogathatnak a szülők és a gyermekek?
Idényszerűen a magyar termékeket fogyasszák, hiszen a magyar termelők a nevüket, az arcukat adják az általuk előállított termékekhez, és semmi nem lehet hitelesebb, mint az a termék, amihez egy termelő a nevét, az arcát adja. Most van ugye a szamóca szezon, cseresznye, megy, barackók, a dinnye szezon, tehát folyamatos lesz az ellátottság, és a természetesen a zöldségek tekintetében sárgarépa, paradicsom, paprika.
Külön kiemelte, hogy magyar zöldséget, gyümölcsöt fogyasszunk. A mai világban mi számít ennek, mi számít magyar gyümölcsnek, zöldségnek? Hogyan érinti az éghajlatváltozás a zöldség-gyümölcs termelőket? Például a magyar barack termesztés az utóbbi 10 évben drasztikusan csökkent.
Magyar termék minden olyan termék, ami hazánkban kerül előállításra, és a magyar termelők állítják elő, és természetesen elérhető a magyar piacokon is. És sajnos igen, van több olyan gyümölcs és zöldség is, aminek a termesztési területe csökken. Ez sajnos az éghajlatváltozás negatív hatása. A meleg, akár a csapadék hiány adott esetben, fagykár, egy jégkár, mind-mind befolyásolja.
Meg lehet védeni valahogyan a magyar tradicionális zöldségeket, gyümölcsöket az éghajlatváltozástól. Van erre lehetőség?
Én bízom benne, hogy igen, ugyanakkor nyitott szemmel és az újításokra való nyitottsággal kell nem csak a zöldséggyümölcs termelőknek, alapvetően a magyar agrárgazdaságnak jelen lenni, hiszen a klímaváltozás az egy folyamat, az nem egy végpontban kiszámítható esemény, ehhez alkalmazkodni kell. Tudatosan és nyitottan fordulni kell azon termesztető növények irányába, amik a megváltozott klímához tudnak alkalmazkodni. Ugyanakkor nyilván egy ültetvény megújítása, felújítása időt vesz igénybe, de azt gondolom, hogy ez a jövő, mindezek mellett természetesen a tradicionális fajták megőrzése pedig kötelességünk is. Alkalmazkodni kell a termőhelyi adottságokhoz, és adott esetben egy-egy növénynek a termesztése az ország keleti vagy nyugati felében is eltolódik, de nem is csak a zöldséggyümölcs esetében, ez így van a szántóföldi növénytermesztés esetében is, csak egy példa, a közellévő megyék esetében is óriási a különbség. Évekre visszamenőleg bizonyított, hogy amikor Baranyában megtörténnek a betakarítások és vége van adott esetben az aratásnak, sokszor Zalában akkor kezdik meg. Termőhelyi adottság maximális figyelembevételével kell, hogy megvalósuljon.
Milyen új gyümölcseink lehetnek?
Talán keveset tudnak róla és újnak minősül, de elérhető a magyar piacokon a gránátalma, a kiwi, a fügét talán nem kell mondani, de van már olivabogyó, és ezeknek a zöldségeknek, gyümölcsöknek a feldolgozott termékei is elérhetőek a piacokon, úgyhogy én arra ösztökélek mindenkit, hogy bármelyik zöldséget, gyümölcsöt fogyasszon, nézze meg, hogy az honnan származik, és lehetőleg forduljanak a magyar termékek felé.
Itt áll mellettem Bernát József séf. Milyen tapasztalatai vannak, milyen ételeken keresztül lehet megszerettetni a gyerekekkel a zöldséget és a gyümölcsöt?
Bármilyen zöldséget megesznek a gyerekek. A legfontosabb az,
hogy amikor együtt dolgozunk, és miközben bebedobunk egy-egy falatot, a gyerek akarva akaratlanul le fog bennünket utánozni. És ő is be fogja dobni a szájába, és megrágja a cukkinit, megrágja a paprikát, és amikor a végén elkészül az étel, sokkal bátrabban fog egy nagyobb kanállal is elfogyasztani belőle. Nekem is voltak fenntartásaim egyébként gyerekkoromban a zöldségekkel, kisebb mennyiségben bele lehet keverni ételekbe, és utána pedig lehet állítani az adagokon, tehát hogy minél többet teszünk bele. Lesz majd lehet egy olyan pont, amikor a gyerek észre fogja venni, hogy sumákok vagyunk, akkor ott kicsit vegyünk visszább. Zöld fűszereknél, hogyha valaki összevágja a petrezselymet és megszórja vele a mondjuk burgonyát, akkor utána a gyerek nem fogja megenni a pirított krumplit se. Vagy megpróbálja egyébként levadászni róla óvatosan a villával a késsel és az a tányér szélére kihúzni. Ezek az illóolaj tartalmú friss fűszernövények, ez is fontos lenne egyébként a táplálkozásban, az étkezésben, már csak azért is, mert ez a rengeteg illóolaj, ez mind egyébként egészséges, és hogy a szervezetre jótékony hatással van.
Nomen est omen, a név kötelez, azaz nevedben a végzeted. És hát valóban, hisz Ludányi Lili, akinek meseszép nevét, mintha csak egy író adta volna, nem is titkolja, hogy ő bizony egy 21. századi boszorkány, egy javasasszony, aki persze az életét nem a rontásnak, hanem csak is a gyógyításnak szenteli. Ehhez pedig gyógyfüvet gyűjt, szárít, majd ezeket gondosan összeválogatva különleges teákat és eszenciákat készít. Dacára annak, hogy híre már az országhatáron túlra is eljutott, a helyiek között még vannak, akik furcsálják a pesti lányból lett vidéki fiatal füvesasszonyt. Városi sétarovatunk következik, a riporter Gellért András.
Felest lehet itt kérni?
Lehet, de csak is házi pálinkát.
Gyakran kérnek?
Nem annyira gyakran, de erre is fel vagyunk készülve.
Szabad ebben a teaházban rövid italt árusítani? Vagy égetetsz ezt?
Nem árusítjuk, hanem megkínáljuk a vendégeinket.
Mit szoktak inkább kérni az emberek? Szeszt vagy teát?
Teát. Gyógynövényeket.
Nem volt szokatlan az itt élőknek, hogy valaki a falu közepén teaházat nyit? Általában egy faluban a biztos pont az a kocsma, vagy az italkímérés, nem pedig egy teaház.
Biztos vagyok benne, hogy meglepődtek. Ebben a faluban egyébként nincsen már kocsma se. Én ugye nem voltam itt az alapításnál, 4 év után csatlakoztam, de azt látom, hogy azért sokaknak ez furcsa, vagy sokaknak furcsa a tevékenységünk itt, de közben a másik oldal többen vannak, akik elismerik a mi munkánkat és támogatnak.
És akik furcsálják, azok mind csodálkoznak, vagy miért értetlenkednek?
Sokszor csodabogaraknak gondolnak, mert növényekkel foglalkozunk, gyógynövényekkel. Ahogy sok más falu, szerintem ez a falu is már nagyon elvárosiasodott. Tehát az emberek már nem tartanak úgy állatot, nem termesztenek növényt, elmennek a gyárba dolgozni, este hazajönnek, és már ez a fajta élet, ami a természettel ilyen összhangban van, sokaknak furcsa lehet.
Mi ebben a furcsa?
A régi módi. De a teaház az természetesen egy formabontó, tehát egy zsákfaluban.
Ezt a teaházat a férje alapította sok évvel, azt megelőzően, hogy önök megismerkedtek. De ő miért hozta ezt létre?
Az ő fejében az volt a vízió, hogy ez egy olyan hely legyen, ahol idős és fiatal találkozhat, ahol találkozhat városi a vidéki emberrel, és ahol a gyógynövényeken keresztül egy kicsit az a bennünket körülvevő környezetet és önmagukat is jobban megismerhetik az emberek.
Mit tapasztalnak, mire volt vagy lenne nagyobb igény? Egy ilyen teaházra, vagy egy italkimérésre, egy kocsmára?
Mind a kettőnek megvan a szerepe egy kis faluban, és azt gondolom, hogy bizony hiányzik innen egy kocsma, ahol mondjuk össze tudnak ülni az idős bácsik, mert ők nem feltétlenül a teaházba fognak eljönni hozzánk, úgyhogy azt gondolom, hogy mind a kettő fontos.
Próbálkoztak azzal, hogy az idősebb férfiakat is ide szoktassák?
Azt a réteget nem, akik a kocsmába járnának, de szoktak járni ide idős bácsik. Barátságból.
Mitől különleges ez a teaház, a vadvirág?
Attól különleges, hogy teljes mértékben kézi munkával dolgozunk. Fogjuk a kis kosorainkat, járjuk az erdőket, mezőket, és gyűjtjük a vadon termő gyógynövényeket. Mindezt egy hagyományos szárítópadláson dolgozzuk fel, úgy, ahogy a régiek is csinálták.
Ez a szárítópadlás itt van a fejünk felett.
Napjainkban már nagyon kevés olyan hely van, ahol gyógynövényekkel ilyen közelségben és ilyen egyszerű módszerekkel lehet találkozni. Manapság már inkább az a jellemző, hogy vagy valaki termeszti monokultúrában a növényeket, és traktorral learatja.
Vannak olyanok is, akik Afrikából, Indiából importálják a teát, és azt adják el egy flancos teázóban.
Népszerűek lettek manapság a különböző ázsiai teák, és az ázsiai teakultúra, ami szerintem egy jó dolog, egy nemes dolog, de bennünket olyan gazdag gyógynövényflóra vesz körül, amit nagyon érdemes ismernünk, hiszen a lokális helyben termő dolgok sokkal inkább inkább tudnak gyógyítani minket, mint mondjuk egy másik kontinensről származó tea vagy gyógynövény.
Önök felszolgálnak, hogy úgy mondjam, olyan divatos teákat, mint avokádós, narancsos, marakujás különlegesség?
Nem, nálunk egyáltalán nincsenek ilyen termékek, nálunk csak is az általunk legyűjtött vadontermő, illetve a kertünkben termesztett gyógynövények vannak, és csak ezekből készítünk italokat.
Kik jönnek ide? A közeli falvakból, vagy esetleg nagyvárosokból, Salgótarjánból, 60-ból? Ennek a teázónak már van híre?
Igen, szoktunk eseményeket, illetve táborokat, elvonulásokat is tartani. A világ minden pontjáról jönnek hozzánk olyan fiatalok, akik szeretnének megismerkedni a magyar vidéki kultúrával és a gyógynövényekkel, és egy kicsit ki szeretnének szakadni abból az életből, amit ők élnek. Azt mondhatom, hogy nagyon sokféle ember érkezik ide hozzánk.
Itt a teázóban a polcokon hatalmas üvegekben tárolják a szárított növényeket. Ezekből készülnek a gyógyteák?
Igen, ezek különböző monoteák, és ezekből készülnek aztán a keverékek, illetve a különböző egyéb gyógynövénykészítmények is. Ami nagyon fontos, hogy mindent csak üvegben tárolunk. Műanyagot egyáltalán nem használunk, ugyanis ez nem jó a gyógynövények tárolásához, és ütközik az elveinkkel is.
Aki itt teát rendel önöktől, gyógyulni szeretne, vagy egyszerűen csak szeretne valamilyen ismeretlen teát elfogyasztani, amit korábban még sosem tett?
Is-is. Sokféle ember, sokféle okból kér tőlünk teát. Van, aki azért, hogy meggyógyuljon egy betegségbe, van, aki azért, hogy szeretné támogatni az egészségét, vagy szeretne jobban megismerkedni a magyar gyógynövényekkel.
Némi túlzással élve mondhatom azt, hogy ön ebben a faluban patikus nő?
Vagy boszorkány.
Boszorkány?
Füvesasszony. Én kedvelem a füvesasszonynak az összes szinonimáját. Javasasszony, boszorkány.
Milyen egy boszorkány?
A boszorkány egy olyan nő, vagy ember, mert férfi is lehet, aki tisztában van az őt körülvevő értékekkel és erőkkel, és azt jó szándékkal irányítja maga körül. Boszorkányok akár gyógynövényekkel is foglalkozhatnak, de akár a konyhában is egy szeretettel feltöltött étellel is tudnak gyógyítani.
Ön, mint boszorkány vagy füvesasszony, gyógyított meg már valakit?
Igen, szerencsére nagyon sok jó visszajelzést kaptam már, akár ismeretlenektől, barátoktól, családtól, aki kapott a teámból valamilyen problémájára.
Fogyasztó teát is kevernek?
Mondjuk úgy, ami inkább segíti az emésztést és az anyagcserét, olyat igen. Fogyasztó teák, vagy a fogyasztó termékek már azt gondolom a nevükben is valamilyen csalást hordoznak, mert nem tudjuk azt ígérni valakinek, hogyha ezt meg fogja inni, akkor le fog fogyni.
A vadvirágban melyik a legkeresettebb tea?
Leginkább a női tea keverékünk, ami a női hormonrendszer támogatja. Ebben komponensei közül megtaláljuk a citkafarkot, az orvosi zsáját, a pásztortáskát, a fehér árvacsalánt és a rózsavirágot, rózsaszirmot.
Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez értünk.